Lukács Evangélium a 11. rész, első 13 verse. Következőképpen szól. Történt egyszer, hogy miután Jézus befejezte az imádkozást, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan bemerítő János is tanította az ő tanítványait. Jézus ezt felelte: Így imádkozzatok. Atyánk, legyen megszentelve a neved. Jöjjön el királyi uralmad, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket. Azután ezt mondta: Ha az éjszaka közepén elmentek a barátotokhoz, és ezt mondjátok neki: Barátom, kérlek, adj kölcsön 3 kenyeret. Egy ismerősöm érkezett hozzám átutazóba, és nincs mivel megkínálnom. A barátod így válaszol oda bentről: Ne zavarj, az ajtót már bezártam, gyermekeimmel az ágyamban fekszünk, nem tudok felkelni, hogy kenyeret adjak neked. Azt mondom nektek, lehet, hogy pusztán a barátságotok kedvéért nem kell fel, de ha álhatatosan kéritek, mégis fel fog kelni és odaadja, amire szükségetek van. Ezért mondom nektek, kitartóan kérjétek és megkapjátok. Kitartóan keressetek és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok és kinyitják nektek az ajtót. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Vajon melyik apa adna kígyót a fiának, hogyha az halat kér tőle? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát még ti is tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, bár gonoszak vagytok, mennyivel inkább fog mennyei atyátok szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy ima életed arra sarkalta ezt a tanítványt, hogy megkérjen téged arra, hogy tanítsd őt imádkozni. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy te Isten fia vagy, és amikor ezen a földön jártál, mégis talán abban a 3 évben is többet beszélgettél Istennel, mint mi egész életünkben, bár gyarló emberek vagyunk. Kérek, add, hogy helyre billenjen ima életünk, kérek, hogy frissítsd meg és újítsd meg ima életünket, csendes kamránkat, hogy ez valóban csendes kamra lehessen. Kérek, segíts azt érteni imádság alatt, amit te értesz imádság alatt. Kérek, taníts minket imádkozni, taníts minket kitartóan keresnünk, kérnünk és zörgetnünk. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy itt lehetünk most előtted. Kérek, hogy tisztíts meg engem is, tisztíts meg mindannyiunkat, szívünket, gondolatainkat, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és személyesen tőled hadd kaphassunk üzenetet. A te ingyen kegyelmedből kérünk, Urunk, hogy hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet. Elhangzott az imórában is, és ez így is van, hogy a szentírókon mennyire érződik az ő saját stílusuk. Ez az egész Ószövetségre is igaz, nem csak az Újszövetségre, minden íróra. Nagyon szeretem Lukácsnak a megjegyzéseit, az ő nagyon emberközeli megjegyzéseit. Itt a mai történetben is nagyon egyszerűen megosztja azt velünk, és leírja, hogy ez egyik tanítványt, más evangélista szerint több tanítványal is így volt, annyira megérintette, lenyűgözte Jézusnak az ima élete, hogy oda ment és nagyon őszintén kérte az Urat, hogy Mester, taníts minket is imádkozni, és ebből rögtön azt megláthatjuk és megtanulhatjuk azt a nagyon fontos dolgot, hogy igenis lehet tanulni az imádságot. Ezt lehet benne fejlődni, lehet tanulni. Ahogy Pál is írja, én megtanultam, hogy körülményem között elégedett legyek. Ha ez az elégedettségre vonatkozik, hogy lehet tanulni, az imádságról is ilyen szinten ez vonatkozik. Egyrészt azért is kell tanulnunk imádkozni, hogy mert Pál Feri azt mondta, ez nagyon, nagyon nagy igazság, van, hogy nem tudsz beszélni emberhez, de ekkor is tudsz szólni Istenhez. Ez nagy igazság, tehát ezért is egyrészt lehet és kell tanulni az imádságot. Másrészt azért is, mert könnyen előfordulhat az, hogy problémáink elnémítanak bennünket. Nem jó, hogy ez így van. Pontosan ellenkezőleg kéne, hogy sarkaljanak bennünket, ne elnémítsanak minket a problémáink, hanem pont az, hogy imádságra kellene, hogy sarkaljanak bennünket azok a nehézségek, amikkel sokszor szembe kerülünk és szembenézünk. sokkal könnyebb, és tehát ez a könnyebb út, amikor úgy vagyunk vele, hogy most nem imádkozunk, nincs kedvünk. Na, Isten igen mindig azt mondja, és ezt Pálton is megtanulhatjuk, hogy amikor ezt érezzük, akkor van leginkább szükségünk imádságra. Hogy akkor és ott, ahol vagyunk és ahogy vagyunk, imádkozzunk, ugyanis a hitünk az imádságból él. Ezt is meg kell látnunk. Imádság táplálja a mi hitünket, oda-vissza hat kölcsönösen egymásra. És ezt a lelkünk ellensége is pontosan tudja, ezért akar mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyógyulás pillanatait, a gyógyulásnak a helyét és alkalmát, ami a csendesség és az imádság, azt kerüljük el. De nagyon vés, hogy jön a szívünkbe, meg az agyunkba ez az ábra, ez a táblázat, mert nagyon nagy igazság van benne. Azért annyit magyaráznám ezt a sokot, mert hát ezt is hajlamosak vagyunk félreérteni, hogy nem véletlen az, hogy Pál apostol, amikor úgy fogalmazott, hogy szüntelen imádkozzatok. Nem pedig azt mondta, hogy sokat imádkozzatok, mert azt írta volna, hogy sokat imádkozzunk, akkor biztos, hogy az lenne a következő kérdésünk, hogy mennyi a sok, mikor elég, mi a határ. Arról beszél itt Pál apostol, hogy az imádság az nem kilóban mérendő, meg számokban, meg percekben, bár a percek is azért jeleznek valamit, legyünk őszinték, de hanem sokkal inkább életformaként beszél Pál apostol az imádságról. Szóval meg szeretném említeni azt is, mert mostában megint gyakran találkozok ezzel a kifejezéssel, hogy ima harc, ima tusakodás, létezik ez a kifejezés, de vannak rajongó, kedves testvéreink, akik kicsit félreértik, legalábbis nem úgy értik, hogy a Biblia beszél az ima harcról és az ima tusakodásról. Ez nem azt jelenti, és direkt fogalmazok így, az ima harc meg az ima tusakodás, hogy gyúrjuk imádságban Istent, hogy változtassa már meg az akaratát, és adja meg azt, ami nekem kell, mert sokan így értelmezik az ima harcot meg tusakodást, hogy tusakodok Istennel. A Biblia nem ezt érti az ima harc meg ima tusakodás alatt, hanem hogy tényleg harc, csak nem Istennel, hanem magammal harcolok imádság közben. Magammal tusakodok. Hogy legalább elgondolkozzak azon, miközben álhatatosan kérek valamit, nyugodtan lehet álhatatosan, de elgondolkozok azon, hogy biztos kell ez nekem, tehát nem Isten akaratát akarom formálni meg gyúrni, hanem a saját akaratom fog hozzá formálódni az ő akaratához. Ez a tusakodás, és ez az imaharc, hogy magammal, az óemberemmel harcolok, és meglátom a helyes imádságom, hogy tényleg kell ez nekem. Egyébként fordításaimból nem nagyon jön ki ebből már egy kicsit jobban, hogy két szó van a kérésre. Az egyik szó, amit Jézus mindig csak a tanítványokra használ, ez nagyon érdekes. Sose használja magára az egyik kérés szót. Mind a kettőt kérésnek fordítja a magyar Bibliánk, görögben két teljesen ellenkező szó van. Az egyik kérés, amit a tanítványok szájába ad, kérjetek a mai szakaszba is. És van egy másik szó a kérésre, amit csak ő használ. Soha senki más nem használja ezt. Az evangélisták ezt csak Jézusra mondják. És ez a kérés, amit a mi szánkba ad, a mindenkori tanítványok szájába, ami a mai szakaszban olvasható, ez, bármilyen furán is hangzik ma, ez a koldusnak a kérése. És tudjuk azt, hogy egy koldusnak nincsenek nagyon igényei. Egy koldusnak szüksége van, de nem igénye. Egy koldus nem veri az asztalt, hogy neki ez meg ez kell. Egy koldusnak szüksége van, nem pedig igénye. Ne feledjük el azt, amikor azért közeledünk Istenhez, de ez majd később is vissza fog jönni. Lőrik Levente testvéri véleménye szerint, és nagyon osztom ezt, azt mondta, hogy Lukács evangélium az imádságnak az evangéliuma. És valóban így van, Lukács nagyon sok olyan dolgot elmond, amit más evangélista nem örökít meg Jézus ima életével kapcsolatban, akár az ő példázataival kapcsolatban, tanításaival kapcsolatban. Például egyedül ő az, aki elmondja azt, hogy Jézus az ő bemerítkezésekor imádkozott. Lukács az, aki elmondja azt, hogy mennyit imádkozott Jézus farizusokkal való konfliktusa előtt, meg az ilyen egy-két nehéz beszélgetés után is elvonult, félrevonult imádkozni. Lukács jegyzi ezt legtöbbször. Vagy Lukács megjegyzi azt, hogy például a 12 elhívása előtt is egy ima éjszakát volt ott Jézus a hegyen. Vagy a kereszten is leírja Lukács, hogy volt két gyönyörű imádsága az Úr Jézusnak. Az egyik az, mind a kettőt ismerjük, az egyik az, amikor azért imádkozott, hogy Uram, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, a másik pedig az közvetlen a halála előtt, hogy az én lelkemet a kezedbe teszem le. Vagy korábban az ő elfogatásakor a Gecsemáné kertjében, akkor is azt helyezte az övének a szívére, hogy imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy harcoljatok, Júdás sokkal jobban örült volna ennek, meg Péter, meg a többiek, mert Péter a kardot is kötött magára. Jobban örültek volna, azt hallják, hogy harcoljatok, de Jézus nem azt mondta, hogy harcoljatok, hanem azt, hogy imádkozzatok. Az Újszövetségben több mint 300-szor olvashatjuk ezt a felhívást, nem beszél az Ószövetségről, ami azt jelenti, hogy a Bibliában nagyon nagy szerepe van az imádságnak. És ha a Bibliában nagy szerepe van az imádságnak, akkor gondolkozzunk el azon, hogy az életünkben mekkora szerepe van az imádságnak. Mert a Bibliának központi része. Vajon az életünknek is központi része? Szoktunk így tekinteni az imádságra, ahogy Jézus beszél róla? Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Nem tudom, hogy szoktunk erre a kellre odafigyelni. Hogy kell az imádság a lelkünknek. Így vagyunk megalkotva, szükségünk van rá. Az imádság az nem tetszik, nem tetszik kérdése. Még csak nem is kedv kérdése. Ugye eszembe jutott, amikor apukám régen kért, még kicsi voltam, kért tőlem ezt meg azt, amihez nem volt túl sok kedvem, és néha meg is mondtam neki, hogy nincs kedvem, ő mindig azt mondta, hogy semmi baj, akkor csináld meg kedv nélkül. És teljesen igaza volt. Az imádság az pontosan ilyen. Pontosan ilyen, vagy ha Isten kiír tőlünk valamit, lehet, hogy nincs hozzá kedvünk, és nem csattanunk ki a kedvtől, de hadd mondjam újra, nem kedv kérdése, vagy tetszik és nem tetszik kérdése, imádkozniuk kell. Erről is mondott példázatot Jézus Krisztus. Aztán Levente testvértől hadd idézzek újra, az imádság életforma, nem pedig mentő öv. Ez is nagyon fontos igazság. Sokszor úgy tekintünk rá, mint a mentő övre. A mentő öv az egészen addig, amíg nincsen használatban, egy hajón, mondhatná azt is valaki, hogy dísz, vagy fölösleges, nincs használva. Addig jó, amíg nincs használva, de sokan sajnos az imádságra is így tekintenek, hogy ha kell, éppen olyan helyzetbe külök, felkiáltok Istenhez, ha minden rendben megy, akkor lazul az ima életem, ez se túl egészséges, és abszolút nem jó. Sokan úgy gondolkodnak, hogy most már a lehetőségeim, tudásomnak a határához értem, most már én nem tehetek semmit magamért, vagy ebben az ez ügynek érdekében, akkor jöhet az imádság. Jézus sose így tekint az imádságra, hogy ha én már nem tudok lépni, na akkor kezdjünk el imádkozni. Hanem mindig úgy beszél róla, hogy első legyen kis kérdéseinkben és nagy kérdéseinkben is, a legelső legyen a mi mennyi atyánk, nem egy mentőv, hanem egy életforma lehet az imádság. Hadd szóljak erről a nagy misszionárusról is, Jason Adorinámnak hívják. Amikor Bostonban hajóra szállt, akkor még nem volt hívő, amikor Indiában leszállt a hajóról, már hívő ember volt, mert találkozott átadott életű keresztjénekkel a hajón, aki Krisztushoz vezették őt, és tőle van ez az idézet, ami nagyon megfogott, és hadd osszam meg a testvérekkel, bármiért imádkoztam őszintén és komolyan, mindig megtörtént. Valamikor, valamilyen formában, akármilyen későn is, talán úgy, ahogy a legkevésbé vártam, de mindig megtörtént. Pláne, ha valaki kicsit is ismeri az ő életének a történéseit, akkor még inkább rájön, hogy döbbenetes ez az önvallomás, ami hiszem, hogy ezt teljesen komolyan gondolta. Például világ életében Indiában szeretett volna misszionárus lenni, Isten pedig Burmában akart őt látni. És ezért ott dolgozott. Imádkozott azért, hogy misszió munka közben, aki olyan feleség volt, amilyen egy misszionárus feleség, hogy gyógyuljon már meg a halálos betegségéből, meghalt. Aztán két fiát is eltemette misszió munka közben. Imádkozott azért, hogy hadd jöjjön már ki a börtönben, ha már Isten ide rendelte őt, és hadd végezze az ő a munkáját, hite miatt volt börtönben, és másfél évig még ott maradt a börtönben. De amikor meghalt, akkor több élő, működő gyülekezet volt Burmában. Napi 12 órát tanult azért, hogy egymaga, egyedül burmai nyelvre lefordítsa a Bibliát, és elmondta ezt az imádságot, vagy ezt a hitvallásnak betetsző bizonyságtételt. Bármiért imádkoztam őszintén és komolyan, mindig megtörtént. Valamikor, valamilyen formában, akármilyen későn is, talán úgy, hogy a legkevésbé vártam, de megtörtént. És én ezt elhiszem neki, bármilyen nehéz is volt az élete. Nagyon erről eszünkbe juthat, mert nagyon hasonló Pál is. Amikor azért imádkozott, és elmondta azt nagyon őszintén a korintusoknak is, háromszor is kértem Istent, hogy vegye el tőlem az életemből ezt a tövist. Itt könyvtárgyirodalom van, hogy mi lehetett ez a tövis az életében, mondanak ezt meg azt, nem tudjuk. valószínűleg, hogy komoly betegségekkel is küzdött. De Istennek a válaszát azt tudjuk, amikor azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. A nagy kérdés, hogy ezzel megelégszünk ezzel a mondattal, hogy elég nekünk Isten kegyelme, biztos? Meghalljuk azt, amikor nagyon halkan ezt mondja nekünk, hogy elég néked az én kegyelmem. Azért mondom, hogy nagyon kell erre figyelni, mert ez halkan mondja, a prófétának is meg kellett azt tanulnia, hogy nem tűzben, nem szélviharban, nem földrengésben, hanem csendben és halk szó által szólalt meg Isten. Ezt tőlünk csendben kérdezi, hogy elég néked az én kegyelmem. Egy másik misszionárustól származik ez a levél, Új-Guineából, a dzsungelből egy misszionárus levele barátainak a lelki harcról. Nagyszerű a harc tüzében szembeszállni a vén ördög legfélelmetesebb fegyvereivel, amikor az elkeseredéssel, csüggedéssel, csúfolkodással és betegségekkel támad. Nem pocsékolja idejét a lágymelegekre. Akkor támad keményen, amikor valaki szemben mer vele szállni. Mindig kiszámíthatod ütésed súlyát abból, hogy milyen visszaütést kapsz. Amikor lázas betegen fekszel, és elmegy az utolsó erőd is, amikor valamelyik megtért visszaesik, amikor a legígéretesebb érdeklődők csak bolondot csinálnak belőled, amikor leveledet nem kapod meg, és barátaid sem válaszolnak leveleidre, ez az idő talán a szomorkodás ideje? Ó, nem. Ez az az idő, amikor meg kell állni gyakran, és hallelujját kell kiáltani. Az ősi ellenséggel szemben az a legfélelmetesebb ellentámadás, és ezzel lehet őt visszaűzni. A mennyeiek az ég peremén figyelik a küzdőteret. Vajon ki fog tartani? Amint látják, hogy ki van velünk, és amint észreveszik a kiapathatatlan erőforrásokat, és azt, hogy lehetetlen kudarcot vallanunk, dicsőséget adnak Istennek. Nem hátrálunk meg, kitartunk a végsőkig. Legyen így. És végül címszavakban azért nézzük meg ezt a gyönyörű imádságot. Tudom, hogy hosszú heteken keresztül tanulmányoztuk, és most nem fogom nyilván pár percben azt a sok mindent újra felemelíteni. Csak tényleg címszavakban egy-egy gondolatot ezekről a versekről, amit minta imádságnak is szoktuk mondani, mi atyánknak, úr imádságnak. Egyszerű fordításunk helyesen fogalmaz, amikor erről beszél, vagy így mondja, hogy így imádkozzatok. Kereszténység történetében az első 200-ban így imádkoztak, nem pedig ezt imádkozták. De nyilván nem baj ez sem imádkozni, ma is el fogjuk a litúria keretében imádkozni. És direkt szoktam így mondani, nem azt mondom, hogy mondjuk el ezt az imádságot, hanem hogy imádkozzuk el ezt az imádságot. Ma is ez így fog történni. És rögtön ezzel kezdjük, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Abszolút nem üti már meg sajnos a mi fülünket ez a megfogalmazás, ami abban az időben ez hallatlan botrány volt, amikor Jézus a tanítványok szájába adta Istennek azt a nevét, hogy mennyei atya. Sokszor volt már erről szó, hogy a zsidóság mind a mai napig leginkább Istennek a nevét nem ejtik ki, hanem csak úgy mondják, hogy a név, de azt álmokban sem merték volna elképzelni, hogy mennyei atya, hogy atya. Ezt a legközelébb és legbensőségesebb megszólítást ők használni. Jézus ezt a tanítványok szájába adja, de rögtön bölcsen hozzátéve, hogy aki a mennyekben vagy. És ezzel azért a tanítványok szívére helyezi azt, amit a mi szívünkre is, hogy azért nem a kispajtásunkat szólítjuk meg. És nem ráadásul olyan apa-fater kapcsolatra gondoljunk, mint ami ma jellemzi a kiskirályok és a leuralt apjuk közötti kapcsolatot. Tehát ne ilyen beteg, posztmodern apa-gyerek kapcsolatra gondoljunk, hanem biblikus kapcsolatra, biblia időkre gondoljunk vissza. Atya-gyermek kapcsolatára. Sarunkat levéve közeledhetünk hozzá, de közeledhetünk, mint a gyermek az ő édesapjához. Aztán azt is látjuk ebből az imádságból, hogy az imádságnak a középpontjában Isten van, nem pedig mi. Ezen is jó elgondolkodni, mert nagyon gyakran imádságaink nagyon egytémás imádságok, és gyakran magunk körül forgolódunk. Ennek az imádságnak a középpontjában Isten áll. Vele kezdődik az imádság, vele ér véget. Van benne három tekérés, ami végig Istenre mutat, jön a te országod, legyen meg a te akaratod, szenteltessék meg a te neved. Aztán viszont ott vagyunk benne mi is, mert aztán jönnek a mi kérések. Tehát mi se szorulunk ki belőle, benne vagyunk mi is ebben az imádságban. És olyan jó, hogy nem csak kérésektől kell, hogy hemzsegjen ez az imádság. Megvan a kérésnek a helye is az imádságban, ebben is megvan. De olyan jó azt meglátni, amikor nem a Lukács-féle verziót látjuk, hanem más evangélium szerinti verziót, hogy már rég véget érnek a kérések, de az imádság még nem ér véget. Sokszor az imádságunkból ezt a részt lespóroljuk, amivel így ér véget a mi atyánk, téd az ország, téd a hatalom, és téd a dicsőség. Ez az a része az imádságunk, amikor véget ér a háladásunk, véget érnek a kéréseink is, és csak úgy Isten jelenlétében vagyunk, és gyönyörködünk benne. Remélem, hogy mindannyiunknak ismerős az, amit Pál Feri egyszer így mondott az egyik testvérnek: próbáld el imádkozni az imádságot egy óra alatt, és nem baj, hogyha nem érsz a végére. Újra mondom, nem percekben kell mérni az imádságot, de remélem, hogy ismerős ez az érzés és ez a megtapasztalás, akkor belefeledkezünk az imádságba, és csak úgy ott vagyunk Istennek, ami mennyi atyánknak a jelenlétében. Aztán azt is lássuk meg, hogy ebbe az imádságba belefér az egész világ is. A legapróbb földi dolgoktól kezdve a lelki mennyei dolgokig. A mindennapi kenyér, de ott vannak a lelki dolgok is, bűneink bocsánata. Egy imádságba bele kell, hogy férjen mind a kettő. De benne vagyunk ebben az imádságban mi emberek is, mindenestől. És a másik ember is. Mert maga már a megszólítás, hogy a mi atyánk. Nem úgy imádkozzuk, hogy az én atyám, hanem a mi atyánk. Tehát ha mi Istennek a gyermekei vagyunk, akkor egymásnak a testvérei. Még két idézetet hadd osszak meg a testvérekkel. Amikor imádkozunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy imáinkra választ kapunk. Némelyik választ pontosan úgy kapjuk, ahogy kérjük. Némelyik választ egy kicsit eltér kívánságunktól, jobb módon érkezik. Némelyik imára úgy kapunk választ, hogy bennünk változik meg valami. Ez az imaharc. Némelyik imánkra mások változnak meg, némelyik imára úgy kapunk választ, hogy több erőt nyerünk Istentől a próbák hordozására, más imádságokra pedig megszűnnek a próbák. Némelyik imára azonnal válaszol Isten, némelyik imára csak évek múlva kapunk választ, és némelyik imánkra az örökkévalóságban kapjuk meg Isten válaszát. Talán ez a legnehezebb, de van ilyen is. És végül a 9.10. verset hadd olvassam fel. Ezért mondom nektek, kitartóan kérjetek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. Sokkal jobban visszaadja ez a fordítás azt, amiről Jézus beszél. Az új fordításunk azt mondja, hogy aki keres, az talál, aki kopog, annak megnyitatik. Itt gyakorlatilag egy ilyen folyamatos igenév van, hogy a kérőknek, a kopogtatóknak, és azért figyeljük meg az egyre intenzívebb közeledést is, egyre erősebb és egyre intenzívebb a közeledés, és hát ez a folyamatot azért lássuk meg benne. Kitartó, kérés, zörgetés és keresésről van szó. És olyan gyönyörű ez a bizonságtétel, amivel szeretném zárni. Ezt egy édesapa mondta el. A múlt éjjel kisfiam megvallott nekem egy bizonyos gyermekes csintalanságot, és előttem térdelve imádkozott. Tegyél engem olyanná, mint apukám, aki bölcs és erős. Aztán miközben aludt, letérdeltem ágya mellett, és megvallottam én is bűneimet, majd lehajtott fejjel így imádkoztam. Tégy engem olyanná, mint a kisfiam, tisztává és őszintévé. Hát legyen így, mert Istenhez csak így lehet közeledni. Levett sarukkal, levetett kalappal, leszállva a magaslóról. Néhány ember olyan képzetbeli magaslón érzi magát, hogy nem is értem, hogy miért. Az ilyen ember még valószínűleg sose találkozott Istennel. Mert ha tényleg találkozott volna, akkor nem húzná ki nagyon magát Istennek a jelenlétében. Beszélgettem olyan emberekkel is, akik abszolút semmi bűntudatuk nincsen, meg semmi bűnbánat nincs az életükben. Állandóan meg tudják azt magyarázni, hogy ők miért jók, a jó ember kategóriába tartoznak, őket hívja Gyökös Ivani bácsi született jóknak, és mindent meg tudnak magyarázni. És az van benne, amikor beszélgetek velük, hogy te még soha nem találkoztál Istennel. Ha találkoztál volna vele, akkor nem mondanál ilyeneket. Aki találkozott Jézussal, az találkozott a bűneivel is, feketén-fehéren. És annak fájnak a bűnei. Ma a megtérített asztal vár bennünket. Jézus soha nem a fejünkre olvas, de bemutatja a bűneinket, és szeretne belőlük megtisztítani. Ez a gyermeki lelkület elengedhetetlen. Amikor le tudunk térdelni minden értelemben, és tudjuk kérni a bűnbocsánatot. És ha még nem fáj, ez talán a nulladik lépcsőfok, hogy kérjünk azt, hogy fájjon. Spurgeon azt mondta egyszer, hogy néha azért azon sírok, hogy nem tudok sírni a bűneim felett, hogy nem fájnak a bűneim úgy, mint régen, mint amikor megtértem. Már nem fáj, hanem automatikusan cselekszem, és meg is magyarázom. Jöjjünk, hogyha kemény a szívünk, jöjjünk Jézushoz, és ő meg tudja lágyítani, meg akarja, és meg tudja lágyítani. Csendesedjünk el, testvérek, és Lakati Ádám testvért kérném, hogy vezessen bennünket imádságban, hajtsuk meg a fejünket, de közben mindannyian jöjjünk imádságban Isten elé, és szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Imádkozunk.